Második napja foglalkozunk az Értsünk Szót adásában a Ratko Mladic perével. Tegnap az hangzott el, hogy ez elmúlt 30 év egyik nagyon fontos eseménye, vagy 27 év eseménye. A vonalban van Kis Eszter, akit arra kértem, hogy tekintsük át, mi a jelentősége nemzetközi jogi szempontból ennek a döntésnek, ami a héten született. És emlékeztetnék arra, amire a bosnyák kollégák most már fél óránként megjelenő cikkekbe emlékeztetnek, hogy mi telt ennyi időben, miért született ez ilyen későn ez az ítélet?
Nyilván ugye eleve Mladicot 2011-ben tartóztatták le, tehát azért ez egy kulcskérdés volt, hogy mikor kerül kézre a vádlott. Ez nyilván determinálta az eljárás elindulását, és ezt követően pedig azért az ex-jugoszláv törvényszék gyakorlatában ezt a több mint 500 tárgyalási napot azért én nem nevezném egy extrém, kivívó esetnek. Általában az eljárások különösen ilyen komplex összetett esetben ilyen hosszan zajlanak. Tehát ez nem Mladic specifikus, hogy elhúzódott az eljárás. A végeredmény pedig én azt gondolom, hogy hát helytállónak nevezhető. Nyilván senki nem kérdőjelezi meg a srebrenicai népirtás megtörténtét, a szarajevói ostromban elkövetett bűncselekmények megtörténtét, és nyilván kulcs szerepe volt Mladicnak ezekben az esemény sorozatokban, mint ugye a boszniai szerb hadsereg vezérkari főnökének.
11 vádpontból 10-ben találták bűnösnek. Mennyire volt ez várható?
Hát az várható volt, hogy a Srebrenicán kívüli eseményeket népirtásként nem fogja minősíteni a törvényszék. Ugye sok áldozati közösség, vagy több áldozati közösség, illetve őket képviselő szervezetek kritizálják az ítéletet azon a ponton, hogy más településeken elkövetett bűncselekményeket is kellett volna népirtásként minősíteni. Ugye ez nem az első eset, amikor ez a szándék megjelenik. Nemzetközi bíróság előtt zajló, boszniai Szerbia között zajló ügyben is felmerültek erőteljes érvek, illetve hát nagyon erős hangok amellett, hogy itt a Bosznia többi területén elkövetett bűncselekményeket is népirtásként kellene minősíteni. Ezt én értem nem jogi szempontból, tehát nyilván a társadalomban egészen más jelentése van a népirtásnak, mint a jog nyelvezetében és a jogvilágában.
Mi a különbség, és hogy lehet bizonyítani?
A társadalomra nyilván a népirtás a bűncselekmények bűncselekménye. Tehát ez egy nagyon erős stigma, ami a népirtással jár, ami arról szól, hogy ennél súlyosabb bűncselekményt nem lehet elkövetni. Most a nemzetközi büntetőjog, a jogvilágában a népirtás egy egész konkrétan definiált bűncselekmény. Ezt egyébként a holokauszthoz hasonló esetekre találták ki. Nyilvánvaló az összefüggés, hiszen az a népirtás definíció, amit az ex-jugoszláv törvényszék is használ, és ami mindmáig a nemzetközi jogban megjelenik, az az 1948. évi genocidium egyezményben szereplő definíció. Tehát ezt a második világháborút követően fogadta a nemzetközi közösség ezt a fogalmat. Nyilvánvaló tehát az összefüggés, hogy ez a holokauszthoz hasonló esetekre, amikor kifejezetten az a cél, hogy a föld színéről eltüntessenek egy adott faji, vallási, etnikai csoportot, kifejezetten ez a cél, ami motiválja az elkövetőket. Nem az, hogy mondjuk etnikai értelemben tisztogassanak egy adott területet, és ezt mondjuk adott esetben deportálással is el tudják élni, hanem kifejezetten az a cél, hogy kiírtsák az adott népcsoportot. Na most ezt a népirtó szándékot, ez azért elég nehéz bizonyítani a bíróság előtt, és Srebrenica kapcsán ezt lehet bizonyítani, hiszen ugye a Hotel Fontánában zajló megbeszélések, jegyzőkönyvei, ezekről készült felvételek, ugye egyértelműen, ahogy csak egy példát mondjak, ezek egyértelműen bizonyítják, hogy kifejezetten az volt a szándék, hogy eltüntessék a boszniai muszlim közösség tagjait, férfi tagjait a srebrenicai térségben, enklávéban tehát eltüntessék őket a föld színéről. Ugye magának Mladicsnak is volt számos olyan nyilatkozata, ahol megjelenik az a fordulat, hogy itt vagy túlélik a katonai csapásokat és az ellenük intézett támadásokat, vagy megsemmisülnek konkrétan. Tehát itt lehet ez bizonyítani. Bosznia teljes területén, ha csak mondjuk szarajevói ostromot tekintjük, ahol folyamatosan és nagyon súlyos bűncselekmények elkövetésével tartották fenn azt a terrorállapotot, ami Szarajevóban adott volt éveken keresztül, de ott nincsen olyan bizonyíték, ami arra utalna, hogy konkrétan egy etnikai csoportot úgy, ahogy van, el akartak volna pusztítani Szarajevón belül. De azt azért hangsúlyoznám, hogy a jog keretében, ha mondjuk csak a szankciókat nézzük, ugyanolyan súlyos büntetést lehet kiszabni egy emberiesség elleni bűncselekmény esetében is. Tehát a jog keretén belül, bár valóban a népirtás egy kiemelt kategória, és nagyon, tehát tényleg a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmény, egy emberiesség elleni bűncselekmény, vagy egy háborús bűncselekmény, ha mondjuk több formában valósítják meg, és több rendbeli formában valósítják meg, akkor az ugyanolyan súlya leshet a latba, mint a népirtás, tehát a szankció az lehet ugyanolyan súlyos is akár. Úgyhogy a jog az gyakorlatilag egy kvázi egy lapon kezeli ezeket a bűncselekményeket. Az óriási praktikus különbség, hogy a népirtást a legnehezebb bizonyítani. Ezért van az, hogy mondjuk adott esetben, amikor a nemzetközi büntetőjog szereplői, mondjuk a német Flügge-bíró, amikor elkezdett elmélkedni arról, hát szerencsétlen módon pont egy sajtóorgánumnak, ugye a Spiegelnek adott olyan interjút, hogy itt a népirtáshoz nem kell mindig ragaszkodni, hanem meg lehet állni egy emberiesség elleni bűncselekmény kategóriánál, pontosan a bizonyítási nehézségeket elkerülendő, tehát hogy ez lehetne egy üdvösebb ügyészi stratégia. Ugye elméletben adta elő ezt a egészen nyilvánvaló összefüggés, Flügge-bíró, ezután rögtön ugye áldozati csoportok megtámadták konkrétan az ő személyét, hogy itt a Karadzsics ügyben mindenképpen el kellene távolítani a bírák közösségéből, mert vélhető, hogy ő előítéletesen fog hozzáállni a srebrenicai események megítélésének, ehhez is nem fogja népirtástként kezelni. Ez nyilvánvaló volt, hogy ez nem lehet így, hiszen maga az ex-jugoszláv törvényszék már korábban a Krisztics ügyben minősítette népirtásként a srebrenicai eseményeket, tehát ebben igazából nincsen vita.
Mi következik abból, hogy népirtásnak minősítették jogi szempontból? Miért érdemes ehhez ragaszkodni, vagy miért fontos ehhez ragaszkodni?
Most azon túl, hogy hát a bizonyítékok tükrében ez kimeríti a népirtás tényállását. Tehát ez, ha az ember jogi értelemben akkurátusan akar eljárni, akkor a srebrenicai népirtást népirtásként fogja minősíteni a nemzetközi büntetőjog fogalmi keretein belül. Tehát ez az egyik része.
Ez egy jogelvi kérdés.
Jogi értelmezési szempontból ez a helyes minősítés. De a másik része az, hogy nyilván azért a jog természetesen ebben a társadalmi kontextusban, politikai kontextusban mozog, és valóban a srebrenicai események extremitásának ez a bűncselekményi kategória felel meg. Tehát az azért egy üdvös fejlemény, hogy a boszniai események keretében a srebrenicai eseményeket népirtásként minősítették a nemzetközi büntetőjog intézményei, és ez így is kerül a köztudatba, mert hát nyilván 3 nap alatt több mint 8000 embert tudatosan, célzottan és kifejezetten egy etnikai csoportra fókuszáltan elkövetni, és nyilatkozatok bizonyítják, hogy itt azért a cél az volt, hogy megsemmisítsék őket. Hát itt azért fontos, hogy ezt a népirtás bélyege rákerüljön köztudottan erre az esemény sorozatra.
Arra gondolok, hogy például igen, az áldozatok, illetve a hátramaradt hozzátartozók kárpotlásának szempontjából vagy a mai boszniai jogbiztonság szempontjából, vagy az elkövetkező perek és bizonyítási folyamatok szempontjából van-e tétje ennek. Egy évszázados vita az örmény népirtás tömeggyilkosság Törökországban, ott nem sikerül dűlőre jutni, és ennek megvannak az évszázados következményei.
Igen, igen, ebben abszolút egyetértünk, hogy ennek nagyon nagy jelentősége volt valóban ilyen történelmi perspektívából nézve. Nyilván az ex-jugoszláv törvényszék az nem tud egyébként kártérítéseket kiszabni, de nyilván ezen erre alapítva, hát nem csak polgári eljárások, hanem büntető eljárások zajlanak ugye a térségben. Tehát a helyi bíróságok ugye folytatják a büntető igazság szolgáltatást, attól függetlenül, hogy az ex-jugoszláv törvényszék hamarosan be fogja zárni a kapuit. Tehát annak biztosan van jelentőség, és ez én azt gondolom, hogy történelmi távlatokból lehet egy speciális etnikai, tehát boszniai szerb köztársaságban nyilván van számos szereplő, aki vitatja, és nyilvánosan vitatja azt a tényt, hogy Srebrenicában népirtás történt, hanem most rajtuk kívül, illetve az ő partnereiken és támogatóikon kívül, ami azért egy szűk közösség, azon kívül a legmagasabb szinten is rögzítésre került, hogy igenis itt népirtás történt. Tehát konkrétan a Nemzetközi Bíróság a peres eljárás a végén ugyanezt a következtetést vonta le, miszerint átvette az ex-jugoszláv törvényszék minősítését, és azt nem vitatta, hogy Srebrenicában népirtás történt volna. Tehát ezt igazából hitelesen vitatni most már hát gyakorlatilag lehetetlen bárkinek. Az egy másik kérdés, hogy egyébként a helyi szereplők, tehát mondjuk a boszniai szerb köztársaságban elég erőteljes hát ellentámadásokat indítanak ilyen politikai retorika szintjén is a népirtásként való minősítéssel. Ugye nem tudom, én pár hónapja olvastam le egy könyvet egy boszniai szerb író tollából, aki arról elmélkedik, hogy az egész egy bűnbakosítása a szerbeknek. Nyilván ez egy közismert álláspont, ugye a boszniai szerb oldalról, viszont ami nagyon érdekes volt ebben a könyvben, hogy kifejezetten fókuszált a törvényszék indoklására, azon belül is a bűnszervezeti felelősségi koncepcióra, ami egyébként a Mladics perbe, tehát a Mladics ítéletnek is az alapját képezi, és a középpontját képezi. És ez a szerző kifejezetten erre fókuszálva vitatta a Karadzsics ítélet megalapozottságát, ugye a 40 éves szabadságvesztés és elmarasztalás elítélés legitimitását, és a népirtásként való minősítését Srebrenicának. Itt igazából az egész támadásnak az lett volna a célja, ugye ezen összeesküvés elmélet szerint, hogy illegitimnek fessék le a boszniai szerb köztársaságot, mint olyat, és nagyon érdekes az, hogy nem áll meg egy általános szinten, hogy az általános szkepszis szintjén, ami ugye a térségben azért adott, ahogy itt ez egy túlpolitizált intézmény, és a győztesek igazságát diktálja, hanem tovább megy, és konkrétan a bírói indoklásba bocsátkozik, és ezt a bűnszervezeti felelősséget fincálja szét azzal a céllal, hogy aláaknázza az ítélet elfogadhatóságát, ami egyébként szomorú, hogy sajnos egyébként ezt a bűnszervezeti felelősségi koncepciót tényleg lehet vitatni. Mert és ennek hogy nagyon széles szakmai irodalma van. Tehát van mire támaszkodnia.
Milyen alapon lehet vitatni? És térjünk ki arra is, hogy Karadzsics miért 40 év, és Mladics miért életfogytiglan?
Nyilván, ugye Karadzsics politikai vezetőként azért azt lássuk, hogy ennek gyakorlati jelentősége nincs, tehát az életkorukra tekintve mind a ketten életük végéig bent lesznek a börtönben. De egyébként, hát ugye Karadzsics politikai vezetőként vett részt, tehát nyilván, illetve ugye a Mladics esetében számos olyan nyilatkozat, illetve konkrétan a katonai támadások irányítása, és konkrétan azok a nyilatkozatok, amikkel el akarta fedni a nemzetközi közösség elől ezeket a bűncselekményeket, és ezt szisztematikusan végezte, tehát gyakorlatilag több vádponton és több tevékenységben lehetett megállapítani az ő bűnösségét. A bűnszervezeti felelősségi koncepcióról pedig nagyon röviden, Ott az a helyzet, és ugye valóban a Mladics esetében is ezen alakul az ítélet, tehát négy bűnszervezet felállását állított, vagy létezését állapította meg a törvényszék. Ugye az egyik, ami általában a boszniai területen elkövetett bűncselekményekre terjed ki, egy másik, ami a Szarajevói ostromba, egy harmadik, ami kifejezetten a Srebrenicai népirtás elkövetését célozta, és a negyedik pedig az ENSZ személyzet túlszülejtését emelte ki. Itt arról van szó, az egész koncepció arról szól, hogy van egy bűnszervezet, aminek részesei és tagjai a politikai és katonai vezetők, és hogy van egy közös bűntervük. Adott esetben etnikai tisztogatás, mondjuk 31-ben a helyi boszniai muszlim lakosság annihilálása.
Tehát előzetesen meghatározott.
Előzetesen állapodnak meg egy ilyen bűnös tervben, és a konkrét vádlottunk ehhez a kollektívához képest, ennek amellett, hogy tagja, amellett jelentősen közreműködik valamilyen tevékenysége folytán, hogy ezt a közös bűntervet kivitelezzék. És ezen belül egyébként van két kategória, mert három fajtája van ennek a bűnszervezeti felelősségnek a büntetőjog szerint, és az első kettő az igazából olyan szempontból nem problematikus, hogy ott egyenes szándékot kell bizonyítani, mint általában az egyéni büntetőjogi felelősség értelmében minden büntetőeljárásban, tehát bizonyítani kell, hogy igenis a terhelt osztotta a bűnös szándékot, tehát ő is azt akarta, hogy adott esetben semmisítsék meg az adott etnikai csoportot, ezt bizonyítani kell. Most a harmadik alakzat, ami nagyon problematikus, mert ott viszont csak annyit kell bizonyítani a vádlott tudata szempontjából, hogy ő azok a bűncselekmények, amikre sor került, és amelyekért őt felelősségre vonják, hogy ezek előrelátható és természetes következményei voltak a közös bűntervnek. Tehát mondok egy példát, hogy tipikusan egy fosztogatás, vagy egy helyben elkövetett nemi erőszak például ilyen harmadik kategória alá eshet, ezek ugye természetes előrelátható következményei a háborúnak, mint olyannak sajnos. És ezen koncepció alapján nem kell azt bizonyítani, hogy arról a konkrét bűncselekményről, amire sor került, a konkrét fosztogatási esetről, a konkrét nemi erőszakról tudott a terheltünk. Tehát nem kellenek bizonyítékok, hogy hozzá egy katonai jelentés eljutott erről a bűncselekményről, hanem elegendő azt mondani, hogy hát ez egy előrelátható természetes következménye volt a magának a katonai műveletnek, úgyhogy onnantól kezdve, hogy ő ennek a bűnszervezetnek tagja volt, legyen ő a köztársasági elnök, legyen ő valamely miniszterelnök, vagy védelmi miniszter, ő akkor is felelős lesz. Tehát ez szakmai szinten vitatható az egyéni büntetőjogi felelősség szempontjából. Ezt a koncepciót egyébként maga az ex-jugoszláv törvényszék hozta létre, és nagyon reméljük egyébként szakemberek, hogy ez ki fog halni a nemzetközi büntetőjog gyakorlatából. Na minden esetre nyilvánvaló, hogy ez a vita és ez az alakzat, ez nem kerül képbe egy Mladics esetében, akinél egyébként nyilvánvaló, hogy egyenes szándéka volt a bűncselekmények elkövetésére. Ezzel szemben viszont sajnos ez a koncepció, ez egy táptalajt ad, egy kis muníciót ad az ítéletek elfogadhatóságának vitatói számára, mint ahogy ez az általán említett boszniai szerző is ebbe kapaszkodott, hogy hát milyen széles körben vitatott ez a felelősségi koncepció, tehát az egész egy lufi, és valójában itt nincsen valódi egyéni büntetőjogi felelősség, ami megállapítható. Ez egy nagyon-nagyon szomorú fejlemény egyébként, ami közvetlenül ebből a koncepcióból adódik ennek alkalmazásából.
Változhat-e ez a folyamat, és mivel adós még a feltárás a nemzetközi jog szintjén? Mi jöhet még?
Hát konkrétan ez, tehát amit most elmeséltem, ez a bűnszervezeti felelősségi alakzat, ebben nem változik semmi az ex-jugoszláv törvényszék gyakorlatában. Ez 90-es évek óta használja ezt a koncepciót a törvényszék, és számos Mladicshoz hasonló ügyben és hasonló súlyú ügyekben is ezt a koncepciót alkalmazta a törvényszék. Tehát az egyébként ilyen történelmi távlatból nézve az egy hatalmas felelőssége a törvényszéknek, hogy ezt időben nem cizellálta megfelelően ezt a koncepciót, és nem tette Hát nem hozta összhangba az egyéni büntetőjogi felelősség alapelvével.
De ez azért sajnos történt, bocsánat, mert ez nem volt a nemzetközi jogi gyakorlatban tisztázva, vagy olyan természetű eseményekről, konfliktusokról, atrocitásokról beszélünk, amelyek esetében ezt nagyon nehéz tisztázni, vagy ez egy új fejlemény, és ezen nemzetközi jogi szinten kell dolgozni, és tanulni az eddigiekből, és változtatni?
Hát tanulni érdemes. Amit tudni kell ennek a koncepciónak a létrejöttéről, hogy ez nem létezett korábban. Tehát ez nem a szokásjogból, ez nem állami gyakorlatból hozta, bár egyes államok hasonló ilyen konspirációs gyakorlatára támaszkodott a törvényszék az elméleteiben, de szilárd alapja nem volt ennek a koncepciónak, az ex-jugoszláv törvényszék statutumában egy szó nem esik ilyen koncepcióról. Tehát gyakorlatilag ez egy bíró alkotta elmélet. Tehát ez...
Én próbálom megfejteni, hogy miért, és arra gondolok, hogy az elmúlt 30 évben azért történt néhány olyan népirtás, amikor ilyen lavinaszerűen indult el az agresszió, ám de felülről irányított propaganda eszközökkel, és az instabilitás szült a gyilkost, a klasszikus példa erre Ruanda, de hát Boszniát is gyakorta szokták említeni. Tehát, hogy van egy... Van egy ilyen helyzet, amikor felbomlik egy államvezetés, megbomlik a közbiztonság, és jól követhető az a folyamat, hogy a közbiztonság felbomlása hogy vezet tömeggyilkossághoz vagy népirtáshoz. Nem tudom, hogy bizonyítható módon mennyire, nyilván, hogyha a bíróság előtt áll az ember, akkor másképpen gondolkodik, de azért egy logikai folyamat látható madártáborban.
Azt jól látja, hogy itt a kulcskérdés valóban az, mert hát nyilván itt egy szisztematikus és előre megtervezett műveletekről van szó. Tehát népirtást ilyen volumenben nehéz lenne elkövetni előre tervezett és egy konkrétan egy bűnszervezet közös működése nélkül. Tehát ez igaz, és pontosan ezért a kulcskérdés az lesz, hogy ezeket a magasrangú felelősöket hogyan lehet a bizonyítékok útján kapcsolatba hozni a bűncselekményekkel, a konkrét alapbűncselekményekkel. Tehát nyilván ezen áll vagy bukik egy felmentés, vagy egy elítélés egy nemzetközi büntetőbíróság előtt. Úgyhogy valóban, és itt azért bizonyítási nehézségek vannak, és abban igaza van, ha jól értettem, hogy erre akar utalni, hogy ezen bizonyítási nehézségek megoldásában egy hatékony eszköznek tűnt a létrehozása időpontjában ez a koncepció konkrétan. Mert hogy nem kell konkrétan minden esetben bizonyítani katonai jelentésekkel, parancsokkal, hogy igenis az, vagy politikai döntésekkel, nyilatkozatokkal, hogy igenis az a konkrét politikai katonai vezető, akinek a legmagasabb felelőssége fennáll az adott bűncselekmény kapcsán. Na jó, minden esetre ezt nem akarom, hogy utolsó gondolat, ami megmarad azzal kapcsolatban, hogy a Mladics ítélete mi újság, mert hogy valóban ez a szakmai kritika, ez fennáll és megalapozott, és ezt érdemes olyan szempontból észben tartani, hogy hát sajnos ez történelmi távlatokban így ingataggá teszi az erre a koncepcióra épülő ítéleteket. Biztos vagyok benne, hogy a Mladics ítéletet is fogják ilyen alapon támadni, de azt azért hangsúlyozom, hogy itt simán egy normál elkövetői alakzattal kívánták volna felelősségre vonni Ladicsot, abban az esetben is megállt volna az elmarasztalás.
És ez megtörtént. Mi jöhet még? Mi a következő per? Mit kell még várni a rendezés érdekében? És arról szóljunk néhány szót, hogy jön egy könyv, vagy már kijött, amelyet Kis Eszters ír, ha jól tudom?
Nem jelent még meg.
Mint megszerezhető a könyv, akkor elolvassuk és beszéljünk róla, de harangozzuk be azt is.
Ezt köszönöm szépen előre is az érdeklődést. Pont tegnap kaptam a hírt a kiadótól, hogy február végéig fog kijönni, tehát az elkövetkező hónapok valamelyikében jelenik meg, nagyon szívesen értesítem majd erről. Valóban itt ezekről a felelősségi koncepciókról elmélkedem, és az előtte feltett kérdésére reagálva pedig hát óriási felelőssége van most a hazai büntetőbíróságoknak a térségben. Ugye az ex-jugoszláv törvényszék bezárja kapuit, tehát az ex-jugoszláv törvényszék előtt nincsen új ügy, mert gyakorlatilag lassan már minden ügyben a fellebbviteli szakba másodfokra lép az eljárás. Úgyhogy innentől kezdve ugye nyilván ott van a Szarajevói Állami Bíróság, amelynek keretében, intézményes keretében működik egy büntetőbíró, tehát egy háborús bűncselekmények kamarája, de egyéb entitás szinten is működnek büntetőbíróságok, ahol még most is folyamatban vannak a délszláv válsághoz kapcsolódó büntető ügyek. Ugye erre elvileg van Boszniának egy nemzeti háborús bűncselekmények bonyolítására irányuló stratégiája. Hát nagyon reméljük, hogy ezt minél hatékonyabban hajtja végre.
Ezt is követjük, és várjuk a könyvet is, Kirs Eszter. Várjuk Önt is vissza ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira. Köszönöm szépen a mai ismertetőt.
Én köszönöm a lehetőséget.